Ez a sajátos pogácsa tehát, ott tartottunk, hogy a korábbi pénzügyminiszter és védelmi miniszter, tehát ebben azért nagy hagyománya van a szikkeknek, hogy védelmi pozíciókat, saját harcművészetük is van, ugye, vesznek fel. Ha jól emlékszem, egyébként pont a védelmi miniszter Kanadában is a szikk úriember. Minden esetre, szóval, hogy ők létrehozták ezt a koalíciót, és megpróbálták kimenteni Indiát. Itt már azért a második IMF hitel, vagy IMF mentőcsomag után vagyunk.
Sőt, ha jól emlékszem, a harmadiknál tartunk már, tehát hogyha azt is beleszámoljuk, amit ugye aztán nem kapott meg India, mert megfúrták az amerikaiak, akkor ez már a harmadik IMF mentőcsomaguk. Ez gyakorlatilag egy rendszerváltás. Tehát, hogy ha egy utólag nézzük, ennek a jelentősége, ez ahhoz hasonlítható, hogy ugye Szovjetunióban, Kelet-Európában ez időtájt folyik az általunk jól ismert rendszerváltás. Dél-Afrikában ugye az apartheid rendszernek a végével szintén van egy rendszerváltás, és hát ugye Kínában egy ilyen félrendszerváltás zajlik, tehát hogy politikailag kontinuitás van, de ugye Deng Xiaoping alatt ismert módon nyitás és reform, totális átalakítása a gazdaságnak, ha nagyon bugyután és egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor egy államszocialista rendszerből átmennek egy kapitalizmusba, ha kicsit mélyebben akarunk, akkor egy államkapitalista rendszerből átmennek egy távol-keleti fejlesztő állami modellbe, és egyébként India tanul is Kínától. Tehát ugye azért a Deng Xiaoping az már a 80-as években elkezdte ezt az átalakítást, sőt a 70-es évek végén, és akkor már azért látszott egy ilyen 10-15 éves gyakorlatilag tanulás volt, ahol látták az indiaiak, hogy ez a kínaiaknak működik. Mégpedig az működik, hogy a Deng Xiaoping eladta azt a sztorit, hogy itt ez egy kontinuitás, tehát amit csinálunk, az a Mao gondolatainak a folytatása, miközben ténylegesen egy totális rendszerváltás, ahol hát privatizáció, kapitalista viszonyok, stb. Megőrizték az állam vezető szerepét, az állami nagyvállalatokat, az állami kontrollt, tehát tudjuk, hogy a kínai modell az egy vegyes modell, sokkal inkább hasonlít egyébként Japánra, Szingapúrra, tehát azért ez egy államkapitalista rendszer továbbra is, de azért nagyon-nagyon más, mint amit Mao akart volna, viszont eladta Deng Xiaoping a kontinuitást, és ugye ezek a Rao és Xing azt gondolták, hogy ugyanezt kéne nekünk is megcsinálni, hát úgy megpróbálni eladni Indiában is egy reformot, hogy ne lehessen azt a vádat megfogalmazni, hogy itt mi eláruljuk a nérui India gondolatát, hanem hogy ez ennek valami fajta a folytatása. Az ilyen elemekből állt például, hogy hát ugye le kellett értékelni a rúpiát. Tehát hosszú-hosszú évtizedek után végre valaki megmerte lépni, hogy 1991. júliusában 25%-kal az amerikai dollárhoz képest leértékelték a rúpiát. Ugye ez megint csak azt mutatja, amit én újra és újra hangsúlyozok, hogy nincs olyan állam, ami a versenyképessége időnkénti visszaállításához ne használná a leértékelést. De a legfontosabb nem is ez volt, hanem gyakorlatilag ennek a license rajnak a abba hagyása. Ugye a license raj az az volt, ilyen indiai kiejtéssel kellene megpróbálnom mondani, license raj, hogy mert ez egy indiai kifejezés, tehát hogy saját magukra használták kicsit ironikusan ezt a kifejezést, hogy az engedélyeztetések bürokratikus túlhatalma, tehát hogy azzal blokkolni az indiai gazdaság kifejlődését, a versenyképes indiai nagyvállalatokét, hogy minden francot engedélyhez kötünk, és csak az hozhat létre indiai vállalkozást, hogy az importálhat például, aki be tudja bizonyítani, hogy nincsen indiai alternatíva, indiai gyártású alternatíva. Szóval ezt a marháskodást ezt abba hagyták, és liberalizálták az indiai gazdaságot, ahol egyébként össze is jött egy társaság, ami indiai oligarchákból állt. Az indiai oligarchák azok nagyon jól meghíztak ezen a license rágyos időszakon, és ugye elkezdtek, beijedtek, hogy hát akkor itt jön az import, és tönkre fognak menni, és létre is hoztak egyébként egy Bombay Club nevű szervezetet, amiben hát elkezdtek lobbizni, hogy gyakorlatilag, ugye ez a Bajaj Auto nevű nagy indiai autógyártó vállalatnak a vezetője összehívta az indiai oligarchákat, és hát akkor ott elkezdtek siránkozni, hogy hát ez borzalmas lesz, hogy ez el fogja törölni az indiai hazai termelést, mert ide ránk zúdul a külső verseny. Ugye, hogy érzékeltessük, hogy miről van itt szó, a maximális importtarifa 1990-ben 400% volt. Tehát olyan szinten védték a belső termelést, az elképzelhetetlen, hogy mennyire, 400%-os maximális védővámok is voltak, és ez lejött gyakorlatilag a 90-es évek végére majdnem, hogy nullára. Tehát ilyen, mit tudom én, 25%-ra, aztán utána sokkal később már még ennél is lejjebb. Tehát gyakorlatilag szinte megszüntették ezt a típusú protekcionizmust, amikor engedélyeztetéssel, védővámokkal próbálták meg, ugye szemben a távol-keleti modellel, ott nem ez volt, ott bizony voltak versenytársak, csak az állam pénzt adott, technológiát adott, segítette az exportot, tehát az egy proaktívabb gazdaságfejlesztés volt, ez egy ilyen passzív sztori volt, hogyha védővámokkal, ugye a britektől tanulták ezt el, ha védővámokkal, meg engedélyeztetéssel védem őket, akkor a többi az majd az ő feladatuk, csak hát aztán kiderült, hogy ezek nem voltak akkor még versenyképesek ezek az indiai termékek. Egy mondat még, nem az lett a vége, hogy tönkrement az indiai ipar, hanem kifejezetten jót tett neki a verseny. Tehát azokat az indiai multikat, amelyeket ma már ismerünk, Tata Group, Mittal csoport az acélgyártásban, ezeknek egy része Magyarországon is jelen van, tehát ma már Magyarországon is vannak jelentős indiai befektetések, amelyeket ismerünk nemzetközileg indiai multikat, azok ekkor erősödtek meg. Tehát akkor váltak multikká, amikor a globális versenyben nem csak, hogy Indiában kellett megméretőzniük a külső versenytársakkal szemben, hanem hogy akkor ők is piacra léptek globálisan, tehát jót tett nekik a verseny.
Abszolút. Most ugye 91-ben vagyunk, amit említettél, és ez egy nagyon markáns dátum, hiszen májusban lényegében megölik Rajiv Gandhit, amitől megint összeomlik a bizalom. Úgyhogy ezzel folytatjuk akkor, és nézzük meg, hogy innen mi történt. Egy nagyon meredek emelkedési fázisban vagyunk a 80-as évek eleje óta, de az igazi meredek emelkedés az csak ezután következik az indiai gazdaságban. Úgyhogy Indiával fogom.
Ez előtte volt, tehát az Rajiv Gandhi megölése az előtte volt, ezért jött a Rao meg a Singh.
Ja igen, bocsánat, igazad van. Akkor volt az, hogy a bizalom helyreállítása miatt kellett egy ilyen 20 tonna aranyszállítmányt elküldeni Svájcból, hogy helyreállítsák a bizalom.
Ba. Tehát Svájcba. Ők adták el az aranyat a UBS-nek Svájcba.
Majdnem mindent eltaláltam ebben a mondatban. Innen folytatjuk.